kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti kormány petíciót indít az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban. Közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, úgy látják, hogy egy rendkívüli uniós tanácsülésen februárban az Európai Bizottság és az Európai Unió következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára. Hozzátette, Brüsszelnek nyilvánvaló háborús tervei vannak. Mostantól Ukrajnát az Európai Unió kívánja fizetni, elmondta. A nemzeti petícióval kapcsolatos részleteket a következő napokban fogják közölni. Két egymást követő napon fizeti ki a kormány a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét, mivel a bankszövetség jelzése szerint a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a két fizetést, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány kiemelt fontosságúnak tartja az idősek megbecsülését. Ezt bizonyítja az is, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke 2010 óta 48%-kal emelkedett. A kormány nem csupán értékálló nyugdíjakat tudott biztosítani, hanem jelentősen tudta növelni a nyugdíjak reálértékét is. A kormány jóváhagyta az otthoni energiatároló programot, amelyet 100 milliárd forintos keretösszeggel hirdetnek meg, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a program lehetővé teszi, hogy Magyarország, amely a világ elsők között van a napenergia felhasználásában, a tárolásban is előkelő helyezést foglalhasson el. Egy pályázó 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra jelentkezhet, közölte. Hozzátette, egy otthoni energiatároló telepítési költsége 3,2 millió forint. A pályázati felhívás január 15-én jelenik meg, majd február 2-ától lehet pályázni. Minden gazda hozzá fog jutni a pénzéhez, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón, a Bászna Gabona ZRT miatt bajba került gazdák helyzetével összefüggésben. Gulyás Gergely közölte, a kormány szerdai ülésén meghallgatta az Agrárkamara elnökét is a Bászna ZRT helyzetéről, miután a cég ellen felszámolási kérelmeket nyújtottak be. Hozzátette, az Agrárkamara elnöke szerint reális a veszélye annak, hogy a gazdáknak várniuk kell, vagy esetleg nem kapják meg a pénzüket a ZRT csőd helyzete miatt. A miniszter elmondta, a kormány ezért beavatkozik, az Agrárkamarával együttműködve, a javaslatukat elfogadva garantálja azt, hogy minden gazda hozzá fog jutni a pénzéhez. Közel a megállapodás a NISZ szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a MOL és a tulajdonos Gazprom Nyefti és a szerbiai vezetés között, aminek nyomán korábban nem látott biztonságba kerülne Közép-Európa energia ellátása. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető a szerb energiaügyi miniszterrel Dubravka Dedovicsal közösen tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy jó eséllyel hamarosan eljöhet az első mérföldkő a NISZ többségi tulajdonának megszerzéséről szóló egyeztetéseken. A következő napokban létrejöhet az első fontos megállapodás a MOL és a Gazprom Nyefti között. Végül az időjárásról. Ismét romlanak a látási viszonyok, többfelé képződik akár sűrű, zúzmarás köd, így nagy rész borult párás ködös idő várható. Több helyen, de egyre inkább keleten fordulhat elő gyenge intenzitású csapadék. Az északi középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb térségében ónos eső, délebre inkább eső valószínű. Továbbá az északnyugati nyugati határvidéken sem kizárt ónos szitálás. a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul. A déli tájakon mérhetjük a fagypont feletti értékeket. Pénteken a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű. Délnyugaton néhol 5 fok felett lehet. Híreket hallottak.
Csak vonatozok haza Pestről, de nélküled olyan más. Csak a bánat alszik a vállamon, ez mind az én hibám. A szívem kitépted, odaadhatnád a tiédet, de az sem pótol majd téged. Késő már, ítöttem, de az eszem még mindig rajtad jár, de az eszem már. Nem vagy más, csak hamis tükörkép, ahogy ásulnak az őszi fák, már rég elengedtél. Tegnap még az agyad volt a számon, aztán törölted a számom, bennem megfakult a lélek, végre elfelejtenélek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámadt Krisztus boldogságunk címmel. Témáink zöme a farsanghoz kötődik, de egy személyes tanúságtételben szó lesz a vízkereszt ünnepéhez kapcsolódó szentelt vízről is. Fél óránkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Farsang van. Bálok, vidám mulatságok, tréfás játékok időszaka. A húsvétot megelőző 6-7-es nagybőti időszak kezdetéig tart. Jó alkalom arra, hogy a humor a nevetés természetéről és erkölcsiségéről elmélkedünk. Enzsöl Ellák írását Ulbrich András tolmácsolja. Mindketten, míg a földön éltek, kiváló ismerői és művelői voltak ezeknek az isteni ajándékoknak.
Nincs nagyobb jótétemény, mint a bajban felkínált mosoly. Nem azok tesznek valamit az emberiségért, akik örökké siránkoznak szenvedéseik fölött, hanem azok, akik szenvedéseik közben képesek fölvidítani őket. A fájdalom könnyeinek előcsalogatásához nem sok tehetség kell. Fájdalmakkal szinte mindannyiunknak színültig van a szíve. Sokszor egy rövid mondat elég ahhoz, hogy a keserűség kicsorduljon. Az öröm könnyei mélyebben tartózkodnak, és ezért a kacagást nagyobb művészet felszínre hozni, mint a sírást. A sírás mindig a közelünkben van. A könnyek készen létben állnak, nem nehéz őket megkeresni. De az öröm bujdosó lovag, aki csak varázslattal idézhetünk meg. Minden jó tréfa, minden nevetés ennek a varázslatnak a győzelme. A humor annak megvallása, hogy nem kötődtünk véglegesen oda az eseményekhez, nem betonozta le életünket a történelmünk, a betegség nem tepert le, a sikertelenségtől nem estünk kétségbe, a csalódásoktól nem mentünk falnak, mert mindegyiket kinevettük. És mit tehet a kinevetett nyomorúság? Fölszáll az örökké valóság vonatára, és fütyűrészik a lépcsőn. A humor transzcendenciája, a nevetés természet fölötti ereje azt jelenti, hogy ami itt és most megesik velünk, az semmi ahhoz képest, ami majd utána történik. A humor tulajdonképpen húsvéti virág. A lepecsételt sírban gondolkodó hivatal kikacagása. Amikor az élet emberileg már végképp elakad, és zsákutcát jelez az összes tábla, akkor Isten mosolya ledönt minden acsarkodást. Kineveti a halott kémeket, és a fényesség tanúit küldi világgá azzal a boldog tapasztalással, hogy láttuk az Urat. Az a látás, minden nevetés aranyfedezete. A leggyöngébb kacaj mögött is ez a szívet remegtető öröm izzik, mert semmi okunk sincs a nevetésre, csupán ez az egyetlen földi életünk van. Nem lenne erőnk a kacagásra, ha csak egy sírhoz gyalogló csapat közkatonái lennénk. A humor isteni eredetű tulajdonságunk. Akik nevetni tudnak, azok hisznek. Hisznek akkor is, ha be sem vallják, vagy még nem tudják magukról. Aki képes valakit megnevettetni, az egy pillanatra fellebbenti a fátylat a végtelenről. A vidámság nem ilyet menekülés a tények hatalma elől, hanem a tények felülbírálása. A szomorú arcok a hiába valóság szállásadói. A nevető arcok az értelmes életbe vetett reménység prófétái. A szomorúság odaragaszt a bajhoz. A vidámság elrugaszkodik a bajtól. Az első tárgyilagos, emberszabású cselekedet, a másik tény fölötti erő, Isten szabású tett. Földhöz kötött gondolkodásunk félelmetes sivatagában a humor az ég oázisa.
Farsang szokásai közé tartozik a karnevál, amikor sokfelé álarcos mulatságokat rendeznek. Mint játék, ha éppen színházról vagy bálról van szó, az álarc kifejezetten életgazdagító bohóság. Valaki felölt magára egy maskarádét, és élvezi, hogy mások megpróbálják kitalálni, kibújik meg az álarc mögött. Vagy felölti magára a színdarab valamelyik szerepének alakját, és egész tehetségét beleadva megtölti azt élettel. Azonban, ha nagyon is komoly okokból azért takarja el valaki az arcát, hogy ne legyen felismerhető, azonosítható, az már játék a tűzzel. Az ilyen ember önmagát is, környezetét is veszélybe sodorja. A gondolatot folytatva a következő percekben dr. Obágy Lászlót, Nyíregyháza kertváros parókusát, főiskolai tanárt hallgatjuk. Az emberi arc misztériumáról elmélkedik.
Olivier Clément, francia ortodox teológus, kereszténytelen ateista környezetben nőtt fel. Egy interjúban Isten felé vezető útjának igen fontos mozzanataként említi, hogy nagyon korán vonzást gyakorolt rá az emberi arcok misztériuma. Ha minden csak anyag, kérdezte magában, akkor honnan az arcok belső szépsége? Akkor miért van ez a csodálatos fény némely tekintetben? Tanulmányai során átlapozza a nagy kultúrák képzeletbeli múzeumait, s rájön, hogy minden nagy kultúra át volt itatva spiritualitással. Átmegy egy első megtérésen. Istenhez, egy ismeretlen Istenhez fordul. 10 éven keresztül kutat a különféle vallások között, de mindvégig megvan benne ez a bűvölet az arcok misztériumával szemben. Rájön, milyen csodálatos az európai kultúrában az arckép festés tradíciója. A legjobb festők portrékat festettek, hogy megmutassák, az a valaki, akit ábrázolnak, sok mindent elmond önmagáról, és mégis titok marad. Titok, amely kinyilatkoztatja magát. E rácsodálkozása és tépelődése közepette találkozik Vlagyimir Laszki írásával, s benne a Szent Háromság misztériumával. Ez volt számára az ajtó, a kulcs, az ember Isten képmása, a Szent Háromság képmása. Mindnyájan részei vagyunk egymásnak, részei Krisztus testének, és mégis minden egyes ember egy megismételhetetlen személy. Olivier Clément az emberi arc misztériumában fedezi föl a három személyű egyistent. Az emberi arcban Istenre találó teológus szavai így másodkézből is fölemelő élményt jelentenek, amiről ír az arc dicsősége, méltósága, nagyszerűsége. Csak hogy az újságok nem erről írnak. Valójában piszkos, sáros a harmadik évezred emberének arca. És a magam életében is sokszor megtapasztalom, hogy arcom nem az égben tündöklik, hanem a porban szennyesedik. S ilyenkor bizony távolinak tűnik a zsoltáros liturgiánkban is idézett szava, ránk van jegyezve, Uram, orcád világossága. Még a zsoltár verse épülő kérést is félve mondom az imaórában, legyen ránk jegyezve a te orcád világossága. Ugyancsak az arc méltósága rejlik a közismert Reményik versben. Egy Isten arc van eltemetve bennem, antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. S bár világ szennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza. Kell tudnom az arc méltóságát, de hitemben azt is megsejtem, az arc reneszánsza, az arc alázata. Mi mást kereshetnénk a gondolat hitelességéhez, mint a mi Urunk Jézus Krisztus arcát. Hogy milyen volt Jézus arca, nem tudhatjuk. De Dzsida Jenő bizonyára sokunk gondolatát mondja ki, amikor leírja, hogy hamisításnak érzi a ragyogó kékszeműnek, jól lakottan derűsnek, kitelt arcúnak ábrázolt Jézust. Megtépett és színe hagyott ruhádon, írja, vastagon ült a nagy útpora. Sovány, széltől naptól cserzett arcodon bronzvörösre gyúlt a sárgaság, s két parázsló szemedből sisteregve hullottak borzas szakálladra az Isten könnyei. Költő ilyen megfogalmazott, de az evangélium milliójében otthonos szavak. És milyen közel érzem arcát az arcomhoz. Igaz, amikor megmutatja tanítványainak istensége dicsőségét, arca ragyog, mint a nap. De Péter nem épített sátrat a hegyen. Az ember fiának szenvednie kell. Izaiás próféta ajkán 100 évekkel előbb hangzottak el a szavak. Testemet a verőknek adtam, és orcáimat a szaggatóknak. Nem fordítottam el orcámat a szidalmazóktól és a rám pögdösőktől. Jézus szenvedésének evangéliumi beszámolójában pedig ezt olvassuk. Néhányan leköpdösték, és arcát eltakarva ököllel ütötték. Eléje járultak, és így gúnyolódtak, üdvözlégy, zsidók királya, és arcul ütötték. Még a szolgák is arcul verték. Pál apostol ismeri a szenvedés történetet. Amikor a damaszkuszi úton arcra borul, a feltámadottban ura lesz a verítékes, véres, leköpdösött, arcul vert Krisztus. És mit ír ez a Pál? Isten világosságot támasztott a szívünkben, hogy fölragyogjon nekünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Sok mindent megértünk Isten szeretetéből, ha felismerjük, hogy nem csak a táborhegyi, nem csak a feltámadás hajnalának diadalát tükröző, de a leköpdösött, megalázott, meggyalázott arcon is fölragyog nekünk Isten dicsősége Jézus Krisztus arcán. A bűnnel grimaszba torzult bennünk az Isten arc. Jézus Krisztus az Isten ember arca a minta. Reneszánszunknak az arc méltóságának a mintája, aki azonban az arc alázatában is előttünk jár. Fényesítse meg idei hétköznapjainkat is. Az az igazi jó hír, Euangelion, hogy nem csupán örömtől sugárzó, de gondoktól barázdált és pofonokat szenvedett arcunkkal is magunkra ismerhetünk benne.
Hagyomány, hogy a vízszentelés szertartásának végén a templomban frissen megszentelt vízből merítenek a hívek és hazaviszik. Egész évben otthonukban őrzik, mint fontos szentelményt. S akik hittel és az egyház szellemében használják, azok számára természet feletti ajándékokat közvetíthet. Dr. Ivancsóné, dr. Obbágy Veronika főorvos tüdőgyógyász beszél arról, mit jelent számára a vízszentelés szertartása és a megszentelt víz.
Nagyon régen volt ilyen mély, ilyen megható, ilyen nagy élmény nekem a vízkereszt, mint az idei. Az első meghatódottságom abból eredt, hogy ahogy rá sóhajtott a papa arra a vízre. Tehát nem csak úgy immel-ámmal keresztet rajzolva rálehelt, hanem a tüdejéből minden levegőt kifújva lehelt rá arra a vízre. És akkor jött ez a ma, hogy ez nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ma ott megtörténik a csoda, ma ott van a Szentlélek, ma megáll a Jordán, ma a szolgája előtt meghajtja a fejét a világura, ma a hold teljes fényével bevilágítja a földet, és tényleg teli hold van. Tehát ezt csak tényleg úgy lehet átélni, ha nagyon koncentrálunk minden szóra, és az is benne van számomra ebben a mában, hogy már itt a felnőtt Krisztus, már ma itt van a küszöbön a megváltásunk. Ami számomra az idén egy óriási motto volt, és utána órákig lehet azt mondani, hogy még másnap is nagyon-nagyon sokszor visszhangzott bennem, az egy mondat, szentelj meg engem és a vizeket üdvözítő. Ez az idén annyira megérintett, hogy talán lehet, hogy eddig nem éreztem meg azt, hogy nagyon rászorulok erre. És hogyha az ő nyugalma, szeretete, minden napra testi-lelki egészséget, türelmet adó kegyelme a megszentelés alatt, én ezt értem, kegyelme ott van velem, akkor nem jöhet olyan baj, amin ne tudna az ember felülemelkedni, amit ne tudnék az ő tenyerébe tenni, illetve ne érezném azt, hogy eddig is ezt éreztem, de hogy még jobban a tenyerén hord. Ez a megszentelt állapot, ki tudja, hogy az ember mennyire méltó rá, mert soha nem lehet eléggé méltó rá, de talán segít abban, hogy ezt a kegyelmet jobban befogadja az ember. Hogy jobban átérezze azt, hogy az Isten gyermeke vagyok én is. Hogy úgy kell viselkednem, hogy erre méltóvá maradjak. Méltóvá legyek, meg maradjak is. Sokszor kérdezik a munkatársak, mikor nagyon sokat dolgozok, hogy még a x-edik betegnél is olyan vagyok, mint az elsőnél. Honnan van ez az erő? Hát csak valahogy ebből ered, hogy én nem a saját magam erejére számítok csak. Úgy gondolom, hogy minden sejtemet, minden tagomat átjárja az, hogy engem a Jóisten segít, hátszelet ad, testi-lelki erőt ad, megszenteli a munkámat, az életemet, a reggelemet, az estémet, a nappalomat, az éjszakámat, mindent, amikor élek, amikor levegőt veszek, amikor teszek valamit, azt átjárja. Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy mit érez az ember, egy ilyen olyan fajta eufórikus érzést, ami nyugalmat ad, még ha néha ki is jövök a sodromból, de utána tudom, hogy hova kell visszamenni. Ez egy olyan kapcsolat kell, hogy legyen, nincsen snitt, nincs szünet, nincs semmiféle olyan negatív élmény, ami elszakíthatna. Vannak negatív dolgok, de az nem olyan erősségű, hogy elszakítson a Jóistentől. Soha ne felejtsem el, hogy ő ott van velem, ott van mellettem, én az övé vagyok. Ezt fenn kell tartani, ez csak tudatosan lehet, mert szellemi, lelki, fizikai energia kell hozzá. Ha én ezzel nem törődök, akkor szépen lekopik rólam. nem minden betegnél van alkalmam. Nagy a beteg forgalom. De soha nem hagynám ki, hogyha lehetőségem van, felhívni arra figyelmet, vagy átadni a betegnek azt, vagy érzékeltetni a beteggel azt, hogy a Jóisten segítségével teszem a dolgom. Remélem ezt érzékelik, érzik, mert ez tényleg így van. Tehát egyedül nem képes az ember megtenni csak azt, amit fizikailag megtud. De ennél többet kellene, hogy tegyünk, és ehhez ad nekem segítséget az a támasz, hogy én nem egyedül gyógyítok, nem egyedül élek a világban, nem egyedül teszem a dolgom. Remélem nem megbotránkoztató az, hogy évközben mikor és hogy szoktunk belőle kortyolgatni, legalábbis én. Az ember ezt nem issza, mint a pohár vizet, hanem igenis imádsággal iszok belőle. Tehát akkor azért tudatos az a három korty. És ez a kettő momentum, vagy amikor oda megyek és hozzá nyúlok ehhez az üveghez, az egyik, mikor nagyon fáradt vagyok. Tehát amikor már úgy érzi az ember, hogy testileg, lelkileg amortizálódtam, és nagyon nehéz lesz holnap a napot újra kezdeni. A másik, mikor úgy érzem, hogy rossz voltam aznap, tehát nagyon nehezen jövök ki magamtól, abból az állapotból, amiben vagyok. Több embert megbántottam, mogorva voltam, nem tettem úgy a dolgom, ahogy kell. Nyilván erre a legjobb a bűnbánat szentsége, tehát elmenni, meggyónni és letenni azokat a nehézségeket, amivel küzdök, de hát erre nincs mindig lehetőség. Úgyhogy olyankor abból nyerek erőt, hogy jobbá váljak, hogy tegyem le ezeket a nehézségeket, és akkor egy kicsit próbáljak ezzel újra úgy megszentelődni, mint vízkeresztkor. Hát nem szokott elfogyni azért ez a víz a következő vízkeresztig, mert meg is gondolja az ember, hogy mikor iszik belőle. Ez olyan komoly dolog. Tehát ennek a csodának a folytatása, vagy a csodának az átélése mindennapos. És kell is, hogy minden nap legyen, hogy ne csak egy nap élje át az ember azt, hogy a Jóisten gyermeke, és vár ránk az örök élet.
Jézus nem a szomorkodó klubját alapította meg, hanem az egyházat, amelyre az evangélium az örömhír örökségét bízta. Ez az örömhír pedig azt jelenti, hogy az élet több, mint a látszat, hogy sorsunk nem egyenlő a földön bekövetkező események sorozatával. Az élet legyőzte a halált. Földi országok, birodalmak, omladozó közösségek helyett mi Isten országára pályázunk. Az igazi öröm számunkra, amely a farsangot is élteti, Jézusnak ez a meghívása. Műsorunk végén ezt a gondolatot szeretnénk erősíteni önökben is. Madden Delbre imáját az Engedelmesség bája címmel Obbágy Teréz mondja el.
Mindenki táncol. Mindenütt évek és hónapok óta táncol a világ. Minél többen halnak meg, annál több a tánc. Hullámzó háborúk, hullámzó bálok. Igazán sok ma ez a lárma. A komoly emberek rég lefeküdtek. A szerzetesek Henriknek, a Szent Királynak imáit mondják. És én a ma másik királyra gondolok. Dávid királyra, ki a Frigyráda előtt táncolt. Mert bár sok szent ember nem szereti a táncot, sok szent volt, ki mámoros táncra perdült, oly boldoggá tette őket az élet. Nagy Szent Teréz a kasztanyettjeivel, keresztes Szent János a gyermek Jézussal karjában, és Szent Ferenc a pápa előtt táncolt. Ha boldogok lennénk veled, Uram, nem tudnánk ellenállni a kényszernek, s táncolnánk a világgal, és eljutnánk oda, hogy eltaláljuk, mi tetszik neked. Melyik táncot járjuk, gondviselésed léptéhez simulva? Mert gondolom, talán már eleged van azokból, kik őrmesterként szolgálnak, úgy elemeznek, mint professzorok, úgy nyernének meg, mint egy nagy sportversenyt, s úgy szeretnek, mint öreg házasok. Egy szép napon kedved támadt valami másra, s kigondoltad Szent Ferencedet, hogy legyen ő a te komédiásod. Rajtunk a sor. Gondolj ki minket mostan, hogy életünk vidám táncát veled járjuk. Hogy jó táncosaid lehessünk, nem szükséges firtatni, hogy hová vezetsz. Átengedni a vezetést, figyelmesen és könnyedén, és legfőképpen semmi merevség. Nem kérni tőled magyarázatot lépteid meglepő fordulatáról. Élő s ügyes árnyékoddá kell válni zenekarod lüktető ütemét átvéve. Ne akarjunk mindenáron haladni. Engedelmesen forogjunk, lépjünk hátra, tudjunk megállni, siklani lépés helyett. Mindez a mozgás még groteszk lehetne. A zene által lesz harmóniává. Hányszor feledjük szellemet szép zenéjét, s életünk torna gyakorlattá válik. Elfelejtjük. Táncá lehetne karjaidban, hogy szent akaratot fantáziával teljes, hogy az egyhangúság és az unalom csak azon lelkek sajátja, kik petrezselymet árulgatva ülnek szerelmed vidám, forgatagos báján. Uram, jöjj, kérj fel minket! Készek vagyunk neked táncolni ezt a sétát, ezt az elszámolást, a készülő ebédet, a virrasztást, ahol oly álmosak leszünk. Készek vagyunk eltáncolni a munkatáncát, a hőségét, majd később a fagyit. Ha egyik-másik dallamod mollban van írva, nem mondjuk majd, hogy szomorúnak tűnnek. Ha más dalodtól kisé lihegnünk kell, nem mondjuk majd, hogy végképp kifulladtunk. Ha lőgdösődnek majd az emberek, kacagba tűrjük, hisz tudjuk jól, tánc közben ez előfordul. Uram, taníts meg minket végre arra, hogy életünk örökregényében, mely te közötted és közöttünk zajlik, az engedelmesség ebája mit jelent. Sejtesd meg bennünk terved harmóniáját, melyben általad engedélyezetten különös hangzatok vegyülnek, akaratod komoly, szép dallamába. Uram, jöjj, kérj fel minket!
Kedves hallgatóink, önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket Duszáni Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató helyettesével, akivel most az intézményük 25 éves évfordulójáról beszélgetünk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Szeretettel köszöntöm. A 25 éves szülinap előtt, a műsorunk témája előtt még egy olyan fontos dologról beszélgetnénk, hogy a pásztorjátékot az intézményük szervezte a Szent Imre Miskolci Katolikus templomban. Mit jelent ez a diákok és a felkészítő tanárok életében?
Mindig egy különleges színfoltja a pásztorjáték készület és a betlehemes játék az intézményünkben, és különösen, hogy ezzel a kis pásztorjátékkal mi a plébánia és a templom életében is megjelenünk. Ezért nagyon fontos, hogy olyan gyerekek szerepeljenek el ebben a pásztorjátékban, akik 24-én délután itthon vannak, és a szüleik tudják vállalni azt, hogy az karácsonyi készületben, de ők délután eljönnek a templomban, és ott vannak. Tehát mindig ez az első, hogy felmérjük, hogy kik azok a gyerekek, akikkel együtt dolgozhatunk, és akik szívesen jönnek, és szerintem ez a kulcs szó, szívesen jönnek. Ugyanis öröm az ilyen gyerekekkel dolgozni. Volt egy pásztorjáték próbánk, és fegyelmezetlenség ilyenkor nincs, mert a gyerek annyira ott szeretne lenni benne, és annyira szeretné tudni, hogy egyértelmű, hogy figyel, és ott van velünk, és dolgozik együtt. És akkor ezt úgy próbáljuk megoldani, hogy az iskolában az utolsó tanítási napon fogjuk a gyerekeknek előadni, és ugyanígy mi semmilyen változtatást nem eszközölünk benne, de ugyanezt fogják 24-én is előadni a gyerekek. Tehát nekünk az iskolában egy színpadi körülmények közötti pásztorjátékot úgy kell megvalósítanunk, hogy ezt majd templomban, az oltár előtt is a gyerekek előtt tudják adni. És hát a klasszikus pásztorjáték. Tehát ahol a népénekek, amiket minden egyes pásztorjátékban elhagyhatatlan, és ott kell lenni, azok ott vannak. És ezeket igyekszünk megtanítani a gyerekekkel, és együtt énekelni. És hát a történet az pedig az évről évre. A történet ugyanaz, de a gyerekek mindig mások. És nagyon aranyosan, amikor jelentkeznek szerepre, akkor hetek angyal, én pásztor szeretnék lenni, én király, mert én azt akarok lenni, és ez annyira jó, hogy a gyereknek van vágya, amit mi tudunk teljesíteni. És ezzel a vágyával viszont igazság szerint ő ajándékoz meg bennünket.
Mária és Józsefnek a szerepköre is nagyon kívánt szerepkör?
Igen. Bár ez nagyon aranyos, mert hogy ide mindig a szerényebb gyerekek jelentkeznek. Tehát, hogy erre nem szokták mondani, hogy én szeretnék lenni, de megtiszteltetésnek érzik, hogy őt választottuk. Nálunk Mária mindig szokott szólót énekelni. És akkor ez nekünk egy kihívás, hogy megtaláljuk azt a gyermeket, aki gyönyörű hanggal rendelkezik, és bátran is mer szólóban énekelni. De hál' Istennek eddig sikerült.
A 25 éves évfordulójuknak a csúcspontjaként a hálaadó mise után egy gyönyörű előadást hallgathattunk meg, ami Szent Imrének a korszakát összekötötte a jelennel, és egyben az iskola is bemutatkozott ezáltal, és nagyon profi adták elő a gyerekek ezt a színdarabot, amire hónapok óta készültek fel. És azt hiszem, hogy szem nem maradt szárazon, óriási nagy vastapsot kapott a színmű, és a gyerekek nagyon kitettek magukért. Hosszúnak is mondanám, de úgy, hogy a figyelem, én hátul ültem, egy percig sem lankadt. És bárkivel, akivel beszéltünk, meg jó volt látni, hogy önhöz is, mint főszervezőhöz sorokáltak a gratulációhoz. Tehát olyan volt, mint tényleg az Isten áldása rajta volt ezen az eseményen, mert minden klappolt. Mi kellett ahhoz, hogy eljusson az intézmény ehhez a remek színműhöz?
Hát a jó Isten elsősorban, és a fantasztikus kollégák, akik körülöttünk vannak, és a még fantasztikusabb gyerekek, akiket a szülők ilyenkor nekünk ajándékoztak akkor, amikor beíratták az iskolánkba. Természetesen fontos a jól irányított tervezőmunka is. Tehát mi ezt november 5-én adtuk elő, de júniusban elkezdődött a szervezése. Júniusban ki kellett találnunk, hogy milyen formában és hogyan szeretnénk ezt a gálaműsort megvalósítani, és ötletet, hogy miről szóljon ez a darab. És van egy fantasztikus kolléganőnk, aki estére már a darab elejét meg is írta. És hát a nyár az így maradt, ezzel a fantasztikus darabbal, darab elejével, viszont szeptember 2. hetétől megindultak a munkálatok, és a darab többi része is elkészült. Az a része már, amikor az iskola eseményeihez, hogy mi mindent teszünk a gyerekekkel, hogyan végezzük az oktató-nevelő munkánkat, ezt próbáltuk bemutatni, és hogy annak idején ugyebár Szent Imre is tanult Szent Gellértől nagyon sok mindent, és az édesapjától, és mi megörököltük Szent Imre, a mi védőszentünk, és hogy mi ezt a hagyományt, amit örököltünk, hogyan tudjuk továbbadni a gyerekeknek, ezt igyekeztünk megmutatni a színdarabbal. Azokat az eseményeket és mozzanatokat, amelyek jelentősek az iskolánk életében, és nagyon fontosak. Tehát a nyelvtanulás, a mozgás szeretete, a természettudományok, a művészetek, a magyarság, és természetesen a hit mind-mind előtérbe került a színdarabban, és Szent Imre mint egy megerősítette a mi 21. századi iminket, hogy jó helyen van, és csak így tovább is tanuljon, mert amit kaphat, azt nagyon jól fogja tudni használni majd az életben.
Jól láttam, hogy igyekeztek majdnem az összes iskolai tanulójukat szerepeltetni ebben a színműben?
Hát az összeset nem sikerült, mert azért hál' Istennek többen vannak gyerekek közöttünk, de körülbelül 90-100 gyerek szerepelt a darabban. Az énekkar, a néptáncosoknak egy csoportja, mert a színpad nagysága nem engedte meg, hogy minden néptáncosunk felkerüljön. A magyarságtáncnál a 4. évfolyam szerepelt. Nagyon igyekeztünk, hogy azokat a gyerekek kerüljenek színpadra, akik szívesen bemutatják, amit tudnak, tehát a sportnál is, igen, a focinál olyan gyerekeink legyenek ott, akiknek természetes, hogy focizik, aki kézilabdáz, az természetes, hogy ő kézilabdázik, a floorballos, tehát hogy ez mind látszódjon a mozdulatukon, hogy ezek a dolgok ott vannak az iskolánk életében. És ugyanígy tehát, amikor a csillagok táblatába mutatta a jelenkori Imi Szent Imrének, hogy igen, mi már az űrkutatással is foglalkozunk, mivel benne vagyunk a Kapu Tibor űrprogramba, de természetesen a gyógynövények ismerete, az állatok szeretete, a környezetvédelem ugyanolyan fontos számunkra, mivel ökoiskola vagyunk. A nyelvek tudománya nagyon fontos a 21. században, a robotika az is szerepelt, mivel robotikán már a gyerekeink programoznak, és apró mozdulatokra tudnak egy-egy összeszerelt gépeket utasítani. Ezt mind igyekeztünk megmutatni. Sokszínűek vagyunk, sok mindent csinálunk.
Hogy sikerült az érdeklődést feltartani, és a koncentrációt megtartani a gyerekekbe ilyen hosszú felkészülési idő alatt?
Rétegeiben készültünk a gyerekekkel. Tehát miután a fejünkben nekünk összeállt, hogy miről fog szólni az egész, akkor tímmunkák alakultak. Voltunk néhányan, akik a szereplő gyerekekkel foglalkoztunk, akik a főszerepet adják, és akkor a magyar tanárok segítségével a szövegtanulásban támogattuk őket, a beszéd helyes kiejtésben, azt, hogy hogyan kell ezeket majd nekik mondani. Az énekkaros kollégák természetesen a énekkar énekeit, a művészeteket bemutató részletekben a néptáncos, a színvavölgyi néptánc oktatói támogattak bennünket, az Egressy Béni zeneiskola tanárai tanultak a gyerekekkel, és akkor az utolsó egy hónapban pedig elindult a próba. És akkor az olvasó próbák után már a színpadon, és mindig egy-egy jelenetet próbáltunk, mert azért csak kell tanítani közben, és ennyi gyerek nem maradhatott ki, meg ennyi kolléga sem, és az utolsó két hét volt az, amikor össznépi próbákkal próbáltuk ezt megvalósítani, és hát három részletben láthatták az iskola diákjai. Ezek voltak a mi kis főpróbáink, hogy az utolsó csiszolások is, és itt már így utólag elárulhatom, hogy például az utolsó főpróbán eltört a mikroport, nem működött a hangosítás, és azt mondtuk, hogy jaj, de jó, hogy ez most, és nem másnap, amikor élesben működik a gálán. Tehát úgy igyekeztünk ezt a szemléletet fenntartani végig.
Hány tanár kolléga vett részt kb. A készületben?
Hát öten voltunk, akik az elejétől végéig szinte mindenben, de körülbelül másik 5-6 kolléga volt az, aki részt vett a szövegbetanítása során, vagy éppen a táncrészletek betanításában, de mondhatnám azt, hogy a teljes tantestület. Mert amikor én oda mentem, hogy a jelmezhez, hogy nem tudja valamelyikőtök, hogy melyik dobozban fogom találni a régi darabból ezt és ezt, felmegyek és megkeresem neked, és egy fél óra múlva ott volt, erre gondoltál, és azt mondtam, hogy na ez a hatalmas segítség, hogy mindenki szívügyének tekintette, és vagy már nem voltak szépek a koronáink, és akkor megkértem a kolléganőt, hogy készítenél holnap utánra, vagy jövő hétre kell. És amikor mondom, hogy jövő hét, jó, kész lesz. Tehát, hogy rengeteg kollégának apró kis mozzanata ott van mellette.
Nehéz volt megtalálni a jelenkor Imijét és a Szent Imrének a karakterét?
Nem. Adták magukat. Ez a két gyermek érdekes módon hármunknak is, amikor kialakult, hogy két ilyen szerep lesz, és elolvastuk a szöveget, akkor tudtuk, hogy ennek a két gyermeknek íródott ez a szöveg egyértelműen. Tehát a karakterük az nagyon adott volt erre a szerepre. És utána nagyon imádkoztunk azért, hogy ne legyen semmi bajuk, és ott tudjanak lenni a gála műsoron.
Ternyák Csaba érsek, hogyha utána megköszönte a színdarabot az iskolának, és meghívta önöket Egerbe. Erről tudná egy két mondatot mondani?
Igen, nagyon örültünk, hogy érsek atya méltónak tartja a munkánkat arra, hogy ezt mások is megnézik, és megkért bennünket, hogy szervezzük meg és kerítsük meg azt az alkalmat, hogy ezt az más egyházmegyeiben lévő egyházi intézmények is láthassák, és ha a szervezés sikerül, akkor tavasszal Egerben, a bazilikában ezt elő fogjuk adni még majd, és akkor láthatják mások is.
És akkor ugye ezt mondhatjuk, hogy a diákok is érezték, hogy itt most valami nagyot alkottak.
Igen, igen, tehát azért ennek a súlyát a gyerekek is érezték minden egyes mozzanatban. Ha csak annyit mondok, hogy a színpad háta mögött egy függöny volt, és az összes szereplő gyerek ott ült. Nem egy külön teremben ültek a gyerekek. Nem úgy, mint a színházban, hogy a függöny mögött van egy terem, és akkor oda lehet őket vinni. Nem. Ők a függöny háta mögött végig ott ültek a színpadon, és csendben voltak, és fegyelmezetten. Igaz, hogy volt velük két kolléga, de igazság szerint csak azért, hogy mindig tudják mondani, hogy most kiknek kell fölállni, mert hogy ők következnek, akik színpadra lépnek majd.
Ha 20 éves gálájukat összehasonlítjuk, akkor mennyiben tért el a két esemény?
Más volt a koncepció. Más jellegű volt a 20 éves évforduló és a 25. A 20 éves egy kisebb volt, mert hogy az a Covid idején volt. A 15 évesen adtunk elő egy színdarabot, szintén ugyanígy az iskolában, de a Szent Imre életét a történelmet mutatta meg. Mi viszont úgy gondoltuk, hogy egy negyed században most már az intézményünk is jelenjen meg, és tehát az idei az egy kicsit más volt, mint a többi.
És most az utolsó napról, a lezáró eseményről beszéltünk, de ez egy egész éves ünnepség sorozat volt.
Így van, november 5-én ért véget. Ezt tavaly november 5-én kezdtük el. Akkor egy festmény megáldása volt. Molnár András festőművész készített egy Szent Imre képet az iskolánknak, ennek a megáldása volt, és ünnepélyes keretek között szentmisével történt, és ekkor vezettünk be egy hagyományt, hogy az elsős diákjainkat, a nyolcadikosok egy jelvénnyel az iskola tagjai közé fogadják és feltűzik, mint egy a legöregebb diák, a legfiatalabbat, és így megszólítják ők egymást, kapcsolatot teremtenek, elindítottunk, és az idén is volt egy Szent Imre rajz pályázatunk, és egy imaíró pályázatunk, amit szeretnénk ugyanígy azért majd évről évre tovább vinni. Ezzel nyitottuk, és ezzel zártuk, és hát a tavalyi évünk ez végig a gála szellemében készült, és ezért ki is adtunk egy kis könyvet a 25 évre, amiben ha a 25 évet szerettük volna végigírni, akkor hát nagyon terjedelmes kötetet hoztunk volna létre, ezért mi úgy gondoltuk, hogy a 25. tanévet mutatjuk be, hogy hogyan zajlott az iskolákban a 25. tanév. Természetesen az elején van egy kis kronológia az előzőekről, előző igazgatóink is írtak az intézményben töltött évekről, és utána pedig a 25. tanévünket mutattuk be.
Január hogyan fog folytatódni az intézmény életében? A lelkileg megtelt és a beiglikkal megtelt gyerekeket mennyire sikerül újra visszacsábítani a padokból?
Hát az első hét az biztos nehéz lesz minden egyes alkalommal. Hát 5-én kezdjük majd az iskolát, és 6-án reggel szentmisével indítunk, ami vízkereszt ünnepére lesz, utána ünnepélyes házszentelés lesz, és majd úgy folytatódik a tanítás. Hát az első hét az mindig visszaszokás a gyerekek részéről. Nagyon sok idejük nem lesz, ugyanis 3 hét múlva zárul az első fél év. De már ezen az első héten is várjuk majd a következő évi elsős kisdiákokat, tehát január 9-én már óvodás foglalkozások is lesznek az intézményünkben, hogy a jövő évi elsősöket és szüleiket megismerjük, és ők is megismerjenek bennünket.
Az óvodából egyenes út vezet önökhöz?
A Szent Anna óvodából igen, de természetesen várunk más óvodákból is gyermekeket. Már volt egy foglalkozásunk a leendő elsősöknek novemberben, és azt tapasztaltam, hogy a Szent Anna óvoda mellett nagyon sok más óvodából is voltak érdeklődők az iskolánk felé.
Ha az iskolájuknak a pozitívumait nézzük, akkor szerintem az egyik az nagyon kiviláglik, hogy önök a délutáni programokat nem, hát ilyen fiatalosan fogalmazva, nem tolják túl, ha ezt mondhatom. És ez szerintem óriási előny a családoknak is, és a diákoknak is. Ez hogyan sikerült így az évek alatt erre rájönni és kivitelezni?
A mai rohanó világunkban azt tapasztaljuk, hogy a szülőknek nagyon kevés idejük van arra, hogy amikor ők délután, munka után a gyermekükkel találkoznak, hogy ők még ezt tanulással és különféle foglalkozásokkal töltsék meg. Ezért nagyon igyekszünk, hogy 4 órakor a gyerekek már megtanulva, a másnapra felkészülve hagyhassák el az intézményünket. Ezért tanítás után egy rövid pihenővel, a szabad levegőn való feltöltekezés után nálunk napközi van, nem iskola otthon, és a napközis nevelő segítségével készülnek a délutánra. Természetesen vannak sportprogramjaink, floorball, kézilabda, sakk, a művészeti oktatások is ekkor vannak, de közben a napköziben folyamatosan folyik a másnapra való készület és a házi feladatok megoldása.
És ha ezt jól értem, akkor ez nem is kötelező ez a napközi?
mivel az intézményben 16 óráig kötelező a bentartózkodás minden kis diák számára, ezért a gyerekek nagy része ott van napköziben, főleg alsó tagozatban, mivel a szülők dolgoznak, és ez még 5.-6. osztályra is érvényes. Viszont ha a szülők kérelemmel fordul, akkor el szoktuk engedni, tehát ha valakinek sport vagy zenedébe viszi a szülő, és ez beírja, hogy én minden kedden délután szeretném elvinni a gyermekemet és a tanítását, otthon fogom a tanulást megoldani, akkor természetesen aznap délután nincs a gyerek napköziben.
Versenyekre mennyire fogékonyak a diákok, hogy elmenjenek különböző megméretetésekre?
A sportversenyek igen. Ma is országos elődöntőbe jutott az iskolánk csapata. Tanulmányi versenyekre is mennek, ma is voltak a karácsonyi szavaló versenyen, tehát igyekszünk mind tanulmányi, mind sportversenyekre is vinni diákjainkat, és hát tegnap is nagyon szép eredményt vehettek át testnevelő kollégánk és igazgatónunk az egyetemen az elmúlt év sport eredményeiért. És ott voltunk a Vecán Zsoltár éneklő versenyen, nagyon szép eredményeket értek el diákjaink. Én azt hiszem, hogy nem is maradt olyan kis diák, aki ne kapott volna valamilyen elismerést ezen az eseményen. Hát bizony az adventi hangversenyünkön majd meg is lehet hallani őket, mert természetes, hogy ők is fel fognak lépni, mert nagyon fontosnak tartottuk ezt a versenyt, és ott voltunk 3 kollégával.
Végezetül mit kíván a következő esztendőre az intézményük számára?
A Jóisten áldását, és ez az áldás sok türelemmel, szeretettel és mosollyal legyen tele.
Én is ezt kívánom önöknek, és szívből gratulálok a 25 éves évfordulóhoz, és sok erőt és kitartást a tantestületnek a évi szolgálathoz. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, elhangzott kapcsolat című műsorunk, melyben folytattuk beszélgetésünket Duszárné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató helyettesével, akivel most az intézményük 25 éves évfordulójáról beszélgettünk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berec Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!